Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg reformáció ünnepének igehirdetési alapigéjét Lukács evangéliumából, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Miközben megszámlálhatatlan sokasság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, Jézus beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely lenne lepleződnék, és olyan titok, amely kine tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani. És amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony, mondom néktek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáttatik, de aki a Szent Lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban azt olvassuk, hogy tolongtak Jézus körül, általában sokan voltak Jézus körül, és valóban sokan voltak kíváncsiak valamilyen módon rá, és ez éppen azért volt, ha bár sokan nyilván ellenségesen fordultak hozzá, és nem azért voltak, mert az Istenről szerettek, nem azért voltak ott, mert Istenről szerettek volna többet tudni, hanem ki akarták figyelni, tudjuk ezt jól. De mégis azt kell mondanunk, hogy az, hogy állandóan sokasság vette körül Jézust, és olykor már külön el kellett, hogy szakadjon tőlük, hogy pihenni tudjon, meg egyáltalán csak az atyával együtt legyen. Azt jelenti, hogy nem lehetett megkerülni őt, nem csak azoknak, akik szerették őt és rajongtak érte, hanem azoknak sem, akik gyűlölték őt, és az életére törtek. Valami hasonló dolgot lehet elmondani vele kapcsolatban, mint tegnap a Szentírással kapcsolatban, hogy a Szentírás, hogy annyi támadást, annyi kritikát kapott már az elmúlt 2 évezredben, az azt mutatja, hogy megkerülhetetlen. Hiszen tudjuk, hogy nem csak az utóbbi évtizedekben kapott sok támadást a Szentírás, hanem ez nem meglepő, amióta csak van. Azért, mert megkerülhetetlen. Önmagában az, hogy támadják, hogy hiteltelennek tartják egyesek, hogy egyesek úgy gondolják, hogy bizonyos könyvek nincsenek benne, amelyeknek benne kellene lenniük. Ez önmagában bizonyíték a Szentírás megkerülhetetlensége, fontossága mellett. Úgy végig gondoltam még a tegnap este folyamán, hogy ezzel szemben mondjuk az iszlámnak a szent iratát, a Koránt, vagy mondjuk a Bhagavad Gitát, soha nem támadták ilyen módon. Soha nem mondták kétségbe a hitelességét. Mondjuk az iszlám területen ki is végezték volna azt, aki mondjuk a Koránt így támadná. Azt hiszem, hogy ez jelzi azt, hogy ezeknek a más vallásoknak a szent iratai nem annyira fontosak. Nyugodtan úgy lehet tekinteni, mintha nem is léteznének. A Bibliával nem ez az igaz. Jézus Krisztussal nem így vagyunk. Ő megkerülhetetlen. És a reformációban is a Szentírás kerül a középpontba, mint ami megkerülhetetlen. Ez van a középpontban, hiszen Luther ezt mondja, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. Sőt, Luther még azt is hozzáteszi az írásaiban, hogy az ószövetségi Szentírás mennyire lényeges. Ezt nem is mondtam tegnap még, amikor arról beszéltünk, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hogy amikor Pál ezt mondja, akkor milyen teljes írásra gondol? Nem az új szövetségre, hiszen az még nem volt akkor még teljes, csak a 90-es évek végére válik teljessé az új szövetség a 27 könyvvel. Az Ószövetségről beszél Pál apostol. És megdöbbentem azon, hogy Luther szintén így gondolkodik, azt mondja, hogy hát az új szövetség az evangéliumokról szól. Az evangélium nekünk, ami a Szentíráson, az Ószövetségen alapul. Ennyire fontos volt számára. De ez csak egy mellékes exkurzus ami számunkra. Lényeg az, hogy a Szentírás volt a középpontban, a reformációban is. És azért tekintették Luthert az ellenségei veszélyesnek, mert a nép nyelvén szólt. Nem latinul írt, hanem németül. Ami azt jelzi ami számunkra, hogy nekünk is a nép nyelvén kell szólnunk az evangéliumot. A mai igénk a vallástételre bátorít. A nép nyelvén kell szólnunk. Nem egyházi nyelven, amit ma nagyon sokan már nem értenek, hanem azon a nyelven, amit ők beszélnek maguk között. A Szentírás mindig is megkerülhetetlen marad. Nézem tegnap azt a filmet késő este, amely arról szól, hogy a II. Világháborúban csapdába esik egy 5-600 fős amerikai csapat, németek gyűrűjébe, egy erdőségben, mire vége a csatának 200-an menekülnek meg az őrnaggyal. Van egy megdöbbentő jelenet, amikor az őrnagy oda megy az egyik haldokló katonához, nézi, hogy éle még, csuron vér, és halkan mondja neki a katona, hogy őrnagy úr, felolvasna nekem a Bibliából. Ott van a kezében a Biblia, csuron véres. Kiveszi az őrnagy a kezéből a Bibliát, elkezdi lapozgatni, minden lapja csuron vér, nem tudja elolvasni. És akkor egyszer csak leteszi, és gondolom, hogy más tévénéző számára is megdöbbentő módon elkezdi akkor fejből idézni az egyik Zsoltárt. Nem találtam meg, hogy melyik az, de valami hasonló volt, mint a 118-as. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem, velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Még többet idéz fejből. A Szentírás van a középpontban, ott a csatamezőn is. Megkerülhetetlen. Hogy lehet másképp elmenni ebből az árnyékvilágból? És milyen jó, hogy az őrnagy ismeri a Szentírást. Vannak-e ilyen katonáink, akik tudják, hogy mit kell mondani a haldokló katonának? Vagy mi vagyunk-e Krisztusnak ilyen katonái, akik tudjuk, hogy mit kell mondani a haldoklónak az ágy mellett? Szabad még puskázni is. Csak tudjuk, hogy mit kell mondani. Tömegek vannak Jézus mellett, de arra figyeltem fel, hogy ő mégis külön a tanítványaihoz szól. Először csak a tanítványaihoz olvassuk Lukácsnak a híradását, és ez azt mondja az én számomra, hogy ahogyan Jézus idejében is, úgy minden időben sokan tolongtak Jézus körül, sokan keresik, nem csak azokra gondolok, akik most itt vagyunk, nem csak magunkra gondolok, hanem sokan vannak, akik valamilyen módon keresik Jézust, és valamilyen módon közeledni szeretnének hozzá, még hogyha a saját elgondolásuk szerint is. De Jézus mindig külön fordul egy picikét a tanítványokhoz. Azokhoz, akik elhívást kaptak. Először őket akarja megerősíteni. Magyarul először minket, akik itt vagyunk ezen a reformáció istentiszteleten, akar megerősíteni. A középkorban is, minden időben félre von embereket Jézus, akiket a tanítványainak nevez. Így olvastuk, hogy olyan sokan voltak, hogy majd letaposták egymást, de először csak tanítványaihoz szólt. Félre vonja őket. Luther idejében is tolongtak az egyházban az emberek mindenféle meggondolásból. És Isten mégis csak néhány kiválasztotthoz szólt. Szólt egy Luther Mártonhoz, szólt Melanchtonhoz. Néhány embert vont félre, akiknek megvilágosította az ő evangéliumának a titkát. Nagyon sokan voltak, akik szintén keresték a megoldást, de nem kaptak más, csak búcsúcédulát. Viszont Lutheréket felhasználta abban, hogy megkapják ezek az emberek az ingyenes evangéliumot. Milliók tolonganak Jézus körül ma is, de ő mindig félre vonja az ő tanítványait, hogy aztán elküldjön bennünket, vallástételre bátorítson bennünket a többiek felé. Nem azért, hogy lesajnáljuk őket, nem azért von félre bennünket, hanem azért, hogy vigyük az örömhírt. Azt mondtam, amikor a reformációi sorozat volt Csömörön, hogy a Kolossé levélben, amikor arra biztat bennünket Pál apostol, hogy öltözzük fel az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt, hogy ez a megújulás és az Istennek az egyre jobb megismerése az rajtunk keresztül valósul meg. Mert mit mond Pál apostol utána a különböző pozíciókban lévő embereknek? Azt mondja, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket. És még sorolhatnám a szolgákkal. Vagyis az Istennek a jobb megismerése rajtunk keresztül kell, hogy bekövetkezzék. Elküld bennünket, ha feleség valaki, akkor elküld minket a férjünkhöz. Ha férj valaki, elküldi őt a feleségéhez, hogy még jobban szeresse. Ha gyermek valaki, elküldi a szüleihez, hogy engedelmeskedjen, és ezen keresztül ismerje meg az Istent. Ha valaki apa, elküldi őt az Isten a gyermekeihez, hogy ne mogorva legyen, hanem kedves, és így ismerje meg az a gyerek az Istent. Nem mondja azt Pál apostol a feleségeknek, hogy hát tudjátok, hogy milyenek a férfiak. Ezt a Krisztuson kívüli emberek szokták mondani. Vagy nem mondja azt a férjeknek, hogy persze minden nő ilyen. Nem folytatom a sort. Egészen másról van szó. Rajtunk keresztül történik Krisztusnak a megismerése ebben a világban. Ilyen módon biztat bennünket Pál apostol, és most itt Jézus a bizonyságtételre. Ilyen módon vonja félre a tanítványokat, hogy hogyan beszéljenek félelem nélkül az evangéliumról. Ne szégyeljék az evangéliumot, mert sokszor fogjuk azt találni, hogy azt mondják, hogy de ciki, hogy ez hisz az Istenben. De ciki, hogy templomba jár. A fontos az, hogy elmondjuk, továbbadjuk. Így fogalmazta Klaus Douglas, aki a Német Evangélikus Egyházban nagyon sokat foglalkozik az egyház mai reformációjával. Ő írta a 96 tételt az egyház jövőjéről, és kapott meghívást az évkezdő lelkész konferenciánkra, amikor Bonyhádon voltunk, és tartott előadást. Ő így fogalmazott, hogy sok kis ember sok kis helyen sok kis lépést tesz, és akkor a világ arca egészen más lesz. Ezt kell nekünk is tenni. Itt vagyunk sok kis emberek, kis helyeken, családokban kis lépést tudunk tenni, mindannyian érezzük, hogy nem tudunk nagyot tenni, de ez így összességében megváltoztatja az arculatát a környezetünknek, a településünknek, a gyülekezetünknek, ami kihathat az egész országra, és ki is fog hatni nyilván. Tehát úgy kell elképzelni, mint amikor beledobunk egy követ egy vízbe, mit látunk a felszínén? Elkezdenek gyűrűzni, egyre nagyobb gyűrűk keletkeznek, és szépen az egész víz felszínén ott vannak. Jézus is valahogyan így csapódott be ennek a világnak az életébe, de olyan erővel történt ez a becsapódás, hogy mind a mai napig tartanak ezek a gyűrűzések. Elérte a 12 tanítványt, elérte aztán az 500 tanítványt, elérték azok az egész római birodalmat, elérték a különböző misszionáriusokat, elérte az a gyűrűzés Lutheréket, elért bennünket, és azért lehetünk itt. És nekünk is tovább kell ezt a gyűrűzést segítenünk. Nem, azt mondja Jézus ebben a szakaszban, így fogalmazhatnánk, hogy nem hallatszani, hanem látszani kell. A farizeusokkal az volt a probléma, hogy ők hallatszottak, de nem látszottak. Hallatszott a hitük, de nem látszódott rajtuk. Megnéztük a fiatalokkal a Petra című együttesről készült filmet, aminek az egyik szövege így hangzik, hogy túl sok az üvegházi keresztjén. Ugye az üvegházi keresztjén milyen? Hát olyan, mint az üvegházi paradicsom. Ugye nincsen íze, nincsen illata. Egy normális paradicsomnak már, ha csak a kocsányát levesszük, már érezzük, hogy ez igazi. Hogy milyen jó illata van. És még akkor bele se haraptunk. Tehát azt mondja, hogy a farizeusok kovásza az, amikor csak hallatszik valaki. És azt mondja, látszódnia kell. Valaki, aki a kórházba került, egy kisebb műtéttel mondja, hogy összekerült egy nagyon jókedélyű, középkorú férfival, jót beszélgettek, de hát arról is szó esett, hogy ő keresztény ember, és akkor hát ezt mondta ez a középkorú ember neki, hogy hát azért megmondom én őszintén, hogy azt gondolom, hogy maguk hívők nagyon beképzeltek, hogy azt gondolják, hogy Isten pont magukkal van elfoglalva, és pont magukra visel gondot. Meg hát maguk tényleg azért azt hiszik, hogy ott fenn van valaki, aki feljegyzi a jó cselekedeteiteket, meg a rossz cselekedeteket, és aztán egyszer majd csak ítéletet fog hozni. Azt mondja, számomra az ég üres, nincs ott senki. és ez azzal fejezte be a mondókáját, hogy én csak akkor érzek valamiféle lelkiismeret furdalást, hogyha kihagyok valami jó kis bűnöskét. Azt mondja ez a hívő ember, aki ott volt, hogy pár nap múlva kivették a gyomrának a felét, és rosszabbra fordult ennek az embernek az állapota, orrán, száján jött a vér, rettentő kétségbe esetten nézett rá, és mindig, amikor nem voltak körülötte, akkor a keze után nyúlt, hogy azt szorongatta, hogy érezze még az életet. És akkor ezt mondta az a hívő ember, hogy persze ott volt benne az óemberének a csábítása, hogy mondd meg, hogy na most ugye, amikor azt mondod, hogy jaj Istenem, mert ezt mondta, akkor most te kit szólítasz meg, hogyha üres a menny, ha üres az ég? De nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ne féljen, akár mi lesz, Isten ott van magával, ne féljen. Erre hivattunk el, hogy ezt hirdessük. Amikor minden Isten tiszteleten elmondom, hogy testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor erről is szó van, hogy függetlenül attól, hogy ki hol tart még, ez igaz. Ez igaz. Sokszor úgy gondoltam még kisebb koromban, hogy szépen zajlik az istentisztelet, elhangzik a bevezető zsoltár, a bevezető üdvözlés, elmondjuk a bűnvaló imádságot, hogy megvallom, hogy elfogadtam kegyelmedet, de nem teremtem a hit és az engedelmesség gyümölcseit. És akkor ezek után, ha ezt megtettem, akkor Isten megkönnyörül rajtam, és hallgathatom a feloldó szavakat, hogy megkönnyörült, és azért jött, hogy el ne vesszek. És leesik a tantusz, hogy hát ez nem így van. Ettől függetlenül, hogy én hiszem-e ezt, vagy nem hiszem, Jézus már könyörült rajtam. A megújulás azt jelenti, hogy végre felismerem, hogy ez értem is megtörtént. Nekem is szól. Az a beteg, aki ott vérzik, nem jutott még el oda, hogy felismerje a kegyelmet. De hirdették neki a kegyelmet. Ne féljen, bármi lesz, Isten magával lesz. És ahogy a kegyelem megelőzi a mi hitünket, valahogyan az munkálja azt, hogy ráébredjünk arra, hogy hát ez tényleg értem is megtörtént. Tényleg nekem is szól az evangélium. Nem tudom elmagyarázni, hogy olyan titokzatos dolog, hiszen Istennek, szent lelkének a munkája, valahogy megelőzi a kegyelem a mi hitünket, az egészen bizonyos. Egészen bizonyos, hogy a kegyelem az a döntőbb, a hitünknél is döntőbb. És éppen ezért bátran kételkedhetünk is, sokszor előveszi az embert a kételkedés. Bátran kételkedhetünk is, tudván, hogy a kegyelem az megtart bennünket. Ez olyan, mint amikor a gyerekek kételkednek a szüleik szeretetében, vagy bármiben, de a szülő akkor sem engedi el, akkor sem veszhet el az a gyermek. Ilyen gyerekek vagyunk mi is az Isten kezében. Tolongtak tehát Jézusnak a közelében, ma is tolonganak a közelében. Miért? Nagyon sokszor azért tolongunk, hogy a napi problémáinkat megoldódjanak ezek, csodák történjenek, gyógyulást nyerjünk, megszabaduljunk a különböző terheinkből, adósságunkból, és így tovább. Valamit szeretnénk, hogy Isten csináljon velünk, és ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy ne féljetek attól, hogyha valaki elveszi az életeteket. Ne féljetek a bajtól. Ott vannak a verebek, leeshetnek, de Isten tudja ezeket. Minden tud a verebekről. Hát ti sokkal értékesebbek vagytok. Tudja, ha leestek, ha vége az életnek. Ott vagyunk a kezében. Nem azt mondja, hogy nem esik le a veréb, nem azt mondja, hogy nem fog baj történni, hanem hogy ott vagyunk az ő kezében. Ő tud rólunk. És ez a lényeg. Nem az, hogy mit sikerül ebben az életben megvalósítanunk, miről sikerül lemondanunk, mennyire sikerül megtisztulnunk, hanem az a lényeg, hogy tudjuk, hogy az ő kezében vagyunk, hogy kapcsolatban vagyunk vele. Ez a reformációnak, a megújulásnak a lényege. Tudjam, hogy Isten kapcsolatot épített ki velünk, Jézuson keresztül, ami kapcsolatot semmi nem szakíthat szét. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, segíts, hogy mi is elfogadjuk, elhiggyük, amit te kegyelmedből már évek óta hirdetsz felénk, hogy megbocsáttattak vétkeink. Hogy azért jöttél, hogy elnevesztünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük neked ezt a megelőző kegyelmet, szeretetet. Köszönjük, hogy akkor is tartasz, amikor kételkedünk, nem kell félnünk, hiszen te ott vagy velünk, tudod, hogyha leesünk, tudod, hogyha kételkedünk, tudod, hogyha sok-sok problémával, gondolattal küszködünk. Kérünk téged, hogy érj el bennünket is, hogy ezek után mi is képesek legyünk tovább adni a hitünket, a reménységünket benned. Hogy tovább gyűrűzzön a családunkban az az áldás, amelyet egyedül te adhatsz. Amen.